folytatjuk méghozzá a Bankrupt zenekarral, ami gyerekek, akárhol nézzük, néhány év és a 30. születésnapját ünnepli, ez mondjuk kimondani is durva, főleg úgy, hogy itt ül velem szemben az énekes basszusgitáros Sarkadi Balázs, alias Rokkó.
Hello, hello, sziasztok!
Szóval egy 10-est nyugodtan ledobhatsz.
Köszönöm szépen.
Valószínűleg ez a zene. A zene.
Fiatalít a punk rock, ez így van.
Fiatalít a punk rock.
Konzervál.
De várjál, ez soft punk rock, nem?
Hát ilyen pop punknak lehet nevezni, tehát így párhuzamot keresünk, akkor talán a Green Day az, amit a legtöbben ismernek, aki régebben valaki emlékszik a Bloodhound Gang nevű zenekarra, én őket is nagyon bírtam, de mi a régi klasszikus punk zenekarokat is szeretjük, tehát a Ramones, Clash, ilyeneken nőttünk föl. Úgyhogy annyira gumipánknak se lehetne nevezni, tehát mi tisztában vagyunk az alapokkal is, és hát így a szövegvilág az meg jelentősen eltér az átlag pop-punk zenekartól, tehát itt nem ez az amerikai pités vonal dominál, igen, hanem a kőkemény magyar rögvalóság, de természetesen azért ilyen viccesen dramatizált formában.
Szóval van egy pár dolog, amiről beszélnünk kell. Egyrésztről elindult méghozzá most szombaton az új turnétok, Hol van a pénz?
Igen, Hol van a pénz, ez az új számunknak a címe, ami most jelent meg egy pár hete.
És ezt a címet kapta.
És így neveztük el a turnét is, hogy ez az apropója, most mindenhol bemutatjuk ezt az új dalt is, meg ugye az Illiberál Holiday című lemeznek a slágereit, ez nyáron jelent meg, és most ennek a sikerén fölbuzdulva belevágtunk egy ilyen országos turnéba, mi most indult Pécset játszottunk most szombaton, Szabadkikötőben, ez egy nagyon szuper koncert volt, és most Szegeden folytatódik majd most szombaton, és akkor lesz ugye budapesti állomása is a turnénak, az majd március 2 instant.
Az egy méltó hely, nem?
Most már egy éven belül a harmadik koncertünk lesz itt, most a Stifler mamája lesz a vendégünk, egy baráti zenekar, akinek szintén most fog megjelenni majd az új lemezük, és itt fogják bemutatni. Bízunk benne, hogy megint meg tudjuk tölteni nagyjából a helyet, az előző alkalom akkor azért sikerült.
Amiről beszéljünk, 96, ugye az, akkor meg kell kérdezzem, hogy a hosszú házasság titka az micsoda. Szóval nálatok persze voltak tagcserék, de mi az, ami egybe tartotta a zenekart? Ez az egyik. A másik téma, amiről szeretnék szintén beszélni, ez a külföldi turnék, illetve a külföldi fellépések. Ezek főként fesztiválokhoz köthetők, de nyilván érdekel az, hogy egy magyar soft pop punk.
A softot szerintem nyugodtan kihagyhatjuk, a pop punk az az elég.
A magyar pop punk zenekar az hogyan tud sikeres lenni például Németországban. Na, de menjünk vissza akkor a tagcserékre, meg arra, hogy ti hogyan tudtátok túlélni a mindenféle érát, a 90-es évektől a 2000-es éveken át, most már 2020-as évekig.
Hát akkor azt elmondanám, hogy az alapító tag, a másik alapító tag, aki mai napig a zenekarban van, ő William, ő a gitáros, és ő is énekel néhány számban. A kezdeti felállásban volt egy kanadai magyar énekesünk, aki az első 3 évig volt velünk, és ő neki ugye nem olyan régen volt egy elég érdekes sztori vele kapcsolatban, amit az egész világon lehetett hallani, hogy Kínában bebörtönözték, és hát egy ilyen túsz politikai ilyen krízis helyzet alakult ki, és gyakorlatilag 3 évig majdnem fogva tartották, ugye egy számot is írtunk erről, ez volt a pekingi nyár, úgyhogy erről lehetett hallani, ez elég nagy visszhangja volt Magyarországon is, illetve Kanadában is. Hát ő az első 3 évben volt velünk, és akkor utána ő távozott, akkor utána átvettük az énekesi szerepkört a Williammel. Utána kialakult egy 18 évig állandó felállásunk volt, egy kicsi nevű srác volt a dobosunk. Ő utána 2018-ban lépett ki, és akkor utána közben csatlakozott hozzánk Salvatore, aki egy olasz srác, ő a másik gitáros, és végül a dobos poszton volt pár váltás, míg megtaláltuk Danit, aki a mai napig is a dobosunk, és akkor így most ez az aktuális felállás.
Mi van egyébként a sráccal, akit bebörtönöztek? Tartjátok vele kapcsolatot?
Persze, tehát ez egy ilyen happy endes történet volt. Ez nagyon érdekes volt, hogy ugye az volt a háttere, hogy a Huawei telekommunikációs cégnek a pénzügyi vezérigazgatóját, aki a Huawei főnöknek a lánya egyébként, tehát ő Kínában egy ilyen hercegnőnek számít gyakorlatilag. őt letartóztatták Kanadában az Egyesült Államok kérésére, azért, mert a Huawei, és konkrétan ez a hölgy, megsértette az Iránnal szembeni embargót, amit a Huawei-nek, mint Amerikában jegyzett cégnek is tiszteletben kellett volna tartania, és ezért az amerikaiak elfogadó parancsot adtak ki rá, és Kanadának meg van kiadatási egyezménye vele, tehát ahogy ő kitette a lábát ott Kanadában a repülőtéren, őt letartóztatták. És erre a kínaiak annyira berágtak, hogy fogtak két kanadai állampolgárt, és ők meg őket letartóztatták. És az egyik, az ami volt, énekesünk volt, aki...
Tehát nem követett el semmit, csak kellett egy túsz.
Nem, rossz kor volt, rossz helyen. Tehát, hogy ez gyakorlatilag arról szólt, hogy ő egyébként egy ilyen külpolitikai elemző az volt a munkája, tehát ő volt ennyi köze a politikához, tehát mint egy újságíró hasonló munkát végzett ott, és... talán ezért választották őt, hogy rá lehetett húzni azt, hogy kémkedik. Tehát, hogy ez volt a vád, hogy kémkedik, és hát ugye, amikor először így hallottuk, hogy letartóztatták, akkor gondoltuk, hogy ez nyilván hülyeség, hogy nem kémkedett, és hogy akkor valahogy majd csak lerendezik ezt a dolgot. De annyira ráfeszült mind a két oldal, hogy ez majdnem 3 évig húzódott ez a dolog, és már ott tartottunk, hogy már megvolt a tárgyalása, és ugye ketten voltak letartóztatva, és a másik emberre már kimondták az ítéletet, hogy 11 év, és utána jött volna el, és ő volt az, és ez a másodrendű vádlott volt, és akkor így utána jött volna ő, és akkor egyszer csak így egy pár nap alatt így lezajlott az, hogy valahogy az amerikaiak találtak valami olyan megoldást, hogy a nő elismeri azt, hogy ő hibázott, de akkor cserébe elengedik, és hogy akkor ide 3 év után sikerült majdnem eljutni, és akkor elengedték a kanadaiak a nőt, és akkor pár nappal később meg elengedték a Michael-öket is, és akkor hazarepültek. Tehát ez volt a sztori vége, tehát ezzel így beigazolódott, hogy az egész kémkedés ez egy totál kamu kifogás volt, tehát egyszerűen csak ilyen túszul ejtették, és ennyi ideig tartott, amíg találtak rá egy megoldást.
Hallgatva téged, azon gondolkodom, hogy egy ilyen történet mennyire determinálja egy zenekar életét. És a címet, a zenekar nevét azt nem akkor adtátok, amikor ez a sztori történt.
Nem, ez ma kezdett.
De hogy ez amikor saját bőrödön tapasztalt, és nem a hírekben olvasottakat foglalott dalba, akkor azért így elgondolkodtató, hogy ezek az üzenetek, amiket ti megfogalmaztok, ezek mennyire akarnak eljutni azokhoz, akikhez címezitek őket.
Igen, tehát ez konkrétan egy olyan ügy volt, hogy a zenekarok bele szoktak állni, bizonyos ügyekben vannak, akik keresik is, hogy most éppen mi mögé lehet beállni, mi legyen. Nekünk ez így hozta az élet, hogy hát szóval a zenekari társunk ott van a börtönben, valakinek ki kell érte állni, akkor azok nyilván mi vagyunk. Tehát írtunk róla egy számot, ez a pekingi nyár, itt van angolul a Plane to Toronto, ez volt a címe, és ez elég nagy nyilvánosságot kapott. Tehát hogy ugye itt arról szólt a történet, hogy a kanadaiak nem akartak abba belemenni, hogy kicseréljék a túszokat, mert hogy ők azt mondták, hogy ez egy rossz precedenst teremtene. Tehát, hogyha ők most engednek a zsarolásnak, akkor ezen túl majd mindig akkor ez lesz, hogy akarnak valamit a kínaiak, akkor mindig berántanak majd két kanadait a börtönbe, és akkor így fognak, és ők nem engednek a zsarolásnak. De közben meg azért mérték így a közvéleményt, hogy mennyire támogatná ezt a közvélemény, és hát mi úgy voltunk vele, hogyha most megírjuk ezt a számot, akkor egy kicsit kedvezőbb lesz az emberekben a kép. Tehát most ugye azt tudják róla, hogy egy ilyen valami elemző, hogy az annyira nem érdekes, de hogyha már mint rockzenész, akkor az talán mégiscsak egy menőbb dolog, tehát hogy talán szimpatikusabb lesz az embereknek, és akkor jobban nagyobb nyomás lesz majd a kormányon, hogy akkor cseréljék, már kizárják már ezt a dolgot, és akkor végül is gyakorlatilag ez lett a vége. Tehát mégiscsak túszcsere történt a végén, de ezt nem kellett volna 1000 napig húzni, mert gyakorlatilag egy hét után is meg lehet volna csinálni, és akinek, és én meg közben ugye fél évig ilyen magán zárkába volt, ilyen 5 négyzetméteres sötét lyukban kellett ülnie, úgyhogy azért az elég kemény volt, amin átment így teljesen ártatlanul.
Ma hogy van?
Egyébként szerencsére egy teljesen jól átvészelte, tehát nem lett semmi betegsége, meg volt már itt Budapesten, találkoztunk vele azóta többször is, úgyhogy teljesen rendben van, és azt mondta, hogy mi egy könyvet is szeretne írni majd a történetről.
Három ilyen év után azért az alap.
Igen, úgyhogy kíváncsian várjuk.
Szóval nehéz lenne elképzelni, hogy a Bancrupt a világ békéről írjon dalt.
Hát ennél azért konkrétabb témákat szoktunk találni, tehát így megtaláljuk azt, hogy mi az, ami nem oké, így a magyar közéletben, meg a világszerte is, amik vannak, és akkor ezekről szoktak számok születni.
Olyan, mintha egy zenekarnak az identitása lenne, hogy ellenzékben legyen. Vagy hogy arra hívja fel a figyelmet, ami nem oké, és ne arról írjon dalt, ami viszont tök frankon működik.
Hát ez így van, tehát a punk zenében ez mindig is így volt, hogy az aktuális hatalom ellen szóltak a számok, és még volt olyan is, ami így visszatekintve például nem is volt annyira igazságos. Tehát nekem a Dead Kennedys az egyik kedvenc zenekarom, és nekik van ez a California Überalles című számuk, és abból például az jött le nekem, hogy az akkori kaliforniai kormányzóról szólt, hogy ez biztos valami nagyon rossz ember volt, és akkor egy később kiderült, igazából nem. Tehát, hogy egy ilyen, csak éppen ő volt akkor a kormányzó, és akkor így túl progresszív volt, akkor az volt a probléma, de aztán akkor később rájöttek ők is, hogy akkor a Ronald Reagan hatalomra került, akkor mondták, hogy we've got a bigger problem now, hogy most már nagyobb gond van, és akkor az, de nekünk is, hát szerintem nekünk most elég nagy problémáink vannak. Nem akarok most nagyon belemenni a politikába, de hogy ez van miről számot írni.
Mi a helyzet a külföldi sikerekkel? Ezt az előbb bedobtam, szóval, hogy Németországban, ugye tavaly volt egy német
igen, turné.
És mondjuk Nyugat-Európában hogyan közelítenek a közép-kelet-európai pop-punk zenekar problémáihoz, vagy azokhoz, amiket ők megírnak?
Hát érdekli őket, tehát ez a fellépés, amit említettél, ez egy német fesztivál, egy headlinernek hívtak meg, tehát mi voltunk a főzenekar ezen a Cukahara fesztivál nevű bulin, és nagyon jó volt, és utána jelent meg velünk egy interjú az Ox nevű német fanzinben, ez egy gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy ilyen jó százoldalas punkzenei magazin, ami megjelenik ilyen szám két havonta, és gyakorlatilag egész Németországban az első számú szakirodalom a ilyen punk meg környékbeli zenékről, és ők csináltak velünk egy interjút, és nagyon érdekelte a riportert a magyarországi helyzet azért, mert ugye Németországban is most olyan irányba megy a politika, hogy a szélsőjobb nagyon erősödik, és hogy ettől nagyon félnek, hogy akkor mi lesz, hogyha ott is ilyesmi fordulat bekövetkezik, és hogy ezért érdekelte őket, hogy Magyarországon mi van, mi mit tapasztalunk. Tehát, hogy Magyarország most emiatt érdekesebb úgy általában külföldön, amit a külön utas, hogy finoman fogalmazzak, politikája miatt, és ezért most így érdekesebb valószínűleg az is, hogy mit mondanak erre a magyar punk zenekarok, és akkor itt vagyunk mi, akik angolul is énekelünk, ugye megcsinálunk minden számot magyarul és angolul is, úgyhogy a szövegekből lehet tájékozódni, hogyha valakit érdekel az itteni helyzet.
Ez azt jelenti, hogy a mostani turné után ti már készültök egy nyári külföldi turnéra is?
Egyelőre nyári most nincs még tervben, ezt a hát ilyen májusig vannak lekötve most ezek a dátumok, de már elkezdtük a nyárra még remélem összejön valami, illetve már az őszi klubkoncerteket is szervezgetni.
Beszéljünk picit a klippekről. Az utóbbi időben filmekből, tehát filmes referenciákat használtok a klipjeitekhez.
Igen, montázsos jelleggel.
Igen, gyakorlatilag ez iszonyatosan nagy gyűjtőmunka, biztos vagyok, de hát nyilván az élményhez hozzá tartozik. Tehát ez adja a teljes élményt, hogy nézzük ezeket a klippeket, ezeket az ismert filmeket, az amerikai pszichótól kezdve a Forrest Gumpon át rengeteg más film. Tehát, hogy ezeket milyen döntés előzi meg, hogy ilyen klippeket csináltok?
Hát ugye ennek ilyen alapvetően az volt az oka, hogy videóklipet készíteni az költséges mulatság, és pláne olyat ami tényleg valami különleges is legyen, tehát egy ilyen sima image klip azért az nem szokta megugorni az embereknek az inger küszöbét, és hát akkor kitaláltam ezt a filmekből összevagdosott technikát, ami viszont baromi időgényes, tehát tényleg ilyen pár másodperces részleteket kell mindig találni, ami passzol a szöveghez.
Ez, mint a Netz Party.
Igen.
Csak videóban.
Igen. Tehát ez viszont elég jól működik. Tehát YouTube-on ezek a videók, ezek baromi sikeresek lettek, és ezért bármennyire is időigényes, azért megismételtük ezt a projektet, most már ez az ötödik hasonló munkamódszerrel készült klipünk, most ez a Hol van a pénz, és ráadásul mindegyik magyarul és angolul is elkészült, tehát még jobban megszivattam magamat, hogy akkor hogy az angol szöveg az mindig különbözik is, tehát ott még akkor más filmszeteket is kell összeválogatni.
Where is the money?
Who's gonna pay? Úgy jött
ez
ki.
Ez lenne. Where is the money?
Na most próbáljuk azzal földobni egyébként, hogy most már ez az AI generált videó is már kezd használható lenni, úgyhogy amikor olyan részletek voltak, hogy nem találtam hozzá megfelelő filmrészletet, akkor azt megcsináltam a mesterséges intelligenciával, legeneráltattam. De
egy filmnek a...
Hát ilyen animációs filmre hasonlít az eredmény, de egész jó. Tehát ezt úgy kérdezték is, hogy ez milyen filmből van, vagy honnan van. És mondtam, hogy ez saját tartalom, úgyhogy legalább...
Fake. Fake it till you make it.
Nem, azért azt tehát, hogy ilyen deepfake-elni nem szeretnénk senkinek az arcát rá, tehát, hogy ezek inkább ilyen animációs jellegű dolog, ilyen állatfigurákat csináltam vele most a macit, meg a bárányokat, meg hasonlókat.
Figyelj, tudod, hogy a kis állatok azok mindig sikeresek a reklámokban is.
Igen, igen, a jó csajjal, meg kiskutyával mindent csalj, el lehet.
Így van. Tudsz mindent. Jó van. Szombat, Szeged?
Igen, igen, a Szegeden a Városi Rock Klubban lesz egy fellépésünk. Szombaton, ezt is várjuk, nagyon régen játszottunk már Szegeden is utoljára, úgyhogy ezt is nagyon várjuk, és úgy látjuk, hogy a jegyeladások alapján, hogy elég jó lesz az érdeklődés is, tehát ez egy nem olyan nagy hely, de ez tele lesz.
Még annyit mondjuk el, veszélyes elmenni egy bankrupt koncertre? Pogózás?
Egyáltalán nem, mert van olyan, hogy ott az első sorban beindul a pogózás, de nem veszélyes, tehát aki hátrébb áll, az
már más, mint nyugodtan. A 80-as években.
Hát igen, valószínűleg úgy általában a punk koncertek azok valószínűleg veszélyesebbek voltak a 80-as évek, pláne, hogy még a rendőrök is lementek és végigvertek mindenkit gumibottal, az biztos, hogy sokkal veszélyesebb volt. Nyilván a ma működő punk zenekarok közül is nem mi vagyunk a legvadabbak, tehát hogyha valaki nagyon durva pogóra vágyik, akkor az valószínűleg nálunk csalódni fog. Viszont egyébként baromi jó a hangulata a koncerteknek, együtt éneklés, ugrálás az van, és szerintem igazából ez a fontosabb. A pogónál azért annak van egy árnyoldala, hogyha 150 kilós ember elfelejti, hogy a fizika törvényeit, hogyha ő elkezd ott lögdösődni, akkor az 50 kilós az elég messze fog repülni, az nem olyan jó, tehát mi azért nem szeretnénk, hogy az ilyen hozzám hasonló karácsonyfadísz alkatú emberek megsérülhessenek, úgyhogy inkább a megfelelő keretek közti lögdösödést preferáljuk.
Balázs, köszönöm, hogy itt voltál ma.
Köszönjük szépen a lehetőséget, és akkor március 2-án az Instantban várunk minden budapesti érdeklődőt a Stifler mamájával.
Nagyon köszönöm. Sarkadi Balázsra beszélgettem, alias Rokkóval, a Bankrupt frontemberével. Mindjárt jövünk vissza.